Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Békási Szabolcs országos kollegiális vezető házi orvos, örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok. A járvány harmadik hullámának felszálló ágában beszélgettünk utoljára, most a negyedik hullám felszálló ágában vagyunk, a delta vírus variáns az uralkodó, viszont nőtt az átoltottság, ráadásul egy csomó embernek az én környezetemben is folyik az orra. Mi a teendő most?
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást. Valóban eltelt már néhány hónap az utolsó beszélgetésünk óta, és nagyot változott azóta a világ Magyarországon is, úgymond, hiszen ugyan jelentősen nőtt az átoltottság valóban, ugyanakkor, ahogy az várható volt az iskola és óvoda kezdés követően jelentősen megnőtt a légúti fertőzések száma. Egyértelműen emelkedő tendenciát mutat a légúti tünetekkel a házi orvosokhoz forduló betegeknek a száma. És egy érdekes különbségre szeretném felhívni a hallgatók figyelmét. Míg a tavaly hasonló időszakhoz képest szinte az összes légúti megbetegedés hátterében COVID-fertőzés igazolódott, ez idén, az idei őszi szezonban nem így van, hiszen azt vesszük észre, hogy számos egyéb légúti kórokozó is megjelent a tünetek mögött, és csak a koronavírus teszteknek az egy része bizonyul pozitívnak. Tehát úgy tűnik, hogy azok a kórokozók, amik a tavalyi szezonban úgymond nagyon ritkán, vagy szinte egyáltalán nem fordultak elő, ezek most az iskola és óvoda kezdést követően nagy számban betegítik meg a pácienseinket. Ennek hátterében talán az állhat, nincs erre egyértelmű tudományos evidencia, de talán az lehet az oka mindennek, hogy a maszkviselési és a távolságtartási szabályok azok az átoltottságnak köszönhetően lényegesen javultak, tehát nincsenek olyan szigorú, korlátozó intézkedések, és ez talán teret adott az egyéb légúti kórokozók terjedésének is.
Vagyis voltak ezek a légúti kórokozók, csak tartottuk a távolságot, meg mindenhol viseltük a maszkot, és nem tudtak cserélődni közöttünk. Most meg tudnak.
Tulajdonképpen erről van szó, és azon túl, hogy ezek jelen vannak, jelentősen megnehezíti a gyakorló orvosoknak a dolgát is a differenciál diagnosztika szempontjából, hiszen a tünetek azok tulajdonképpen megegyeznek akár egy enyhe COVID-fertőzésnek a lefolyásával is. Tulajdonképpen már az oltottsági státusz alapján sem tudjuk differenciálni a tüneteket, hiszen számos alkalommal előfordul, hogy egy-egy oltott egyénnél nagyon enyhe náthás tünetekkel zajlik a COVID-fertőzés.
Mi a teendője annak, aki, kezdjük a felnőttekkel, aki saját magán olyan tüneteket észlel, amiről azt gondolja, hogy ezt már érdemes orvossal megnézni. Egyáltalán mi az a tünet ősszel, amit érdemes megmutatni az orvosnak?
A legtöbb tünet az náthás tünet, olyan náthához hasonlító tünetegyüttes, ami a legtöbb esetben a házi patikában megvásárolható szerekkel is könnyedén kezelhető otthon. Tehát nem feltétlenül igényel orvoshoz fordulást. Természetesen továbbra is vannak olyan veszélyeztető jelek, tünetek, ami feltétlenül indokolja az orvos felkeresését, ilyen a több napja tartó magas, csillapíthatatlan láz, nagyon erős fejfájás, nagyon erős nyelési nehezítettség, ami akár egy mandula körüli tájog fennállására hívhatja fel a figyelmet. Ebben az esetben mindenféleképpen forduljunk orvoshoz, viszont az orvoshoz fordulás is ebben az esetben egy előzetes telefonos konzultáció keretein belül történjen meg, hiszen az orvosnak az infekciókontroll szabályokat továbbra is biztosítania kell a rendelőjében, és meg kell azt akadályozza, hogy a rendelőben várakozó krónikus idős betegek, akiknek a gondozására most már sort lehet keríteni egy pár hónap ezelőtt újraindult az alapellátás, és lehetőség van arra, hogy a krónikus betegeink is megfelelő gondozási tevékenységben részesüljenek, ezért elengedhetetlen, hogy a légúti tünetekkel rendelkező betegek és a váróban várakozó idős krónikus betegek ne legyenek egy légtérben.
De ezt hogy lehet megoldani? Ha valaki bejelentkezik, nyilván nem lehet a váróban ott várakozó betegeket onnan kihajtani.
Természetesen ez lehetetlen, ezért egy ütemezett ellátás szerint kell biztosítani az ellátást, külön időkeretet kell biztosítani a krónikus, nem légúti betegeknek, és hogyha a légúti beteg mindenféleképpen rendelői vizsgálatot igényel, és nem lehet telekonzultáció, telemedicina útján ellátni az adott problémát, akkor pedig egy meghatározott idősávban az infekciókontroll szabályok betartása mellett kell biztosítani az ő ellátását.
Mit tegyünk akkor, ha a felelősségérzetünk elég nagy, és azt mondjuk, hogy nem tudjuk, mert nem tudhatjuk, hogy mi COVID-fertőzöttek vagyunk-e, akár oltás után is, Ezért szeretnénk megmutatni ezt az orvosnak. Ezt az utat válasszuk, vagy menjünk el, vegyük elő a pénztárcánkat, és csináljunk egy tesztet.
Semmiféleképpen nem szükséges a pénztárcánkat elővenni, és magánúton tesztet végezni, hiszen az alapellátó kollégák számára továbbra is biztosított a lehetőség, hogy koronavírus tesztelés alá vessék a pácienseiket. Megkezdődtek azok a szakmai egyeztetések, amik arról szólnak, hogy az ő a tavaszi hónapokhoz hasonló módon sokkal szélesebb körben legyenek elérhetőek azok a tesztállomások is, ahol könnyebben és hamarabb hozzáférnek a páciensek az antigén gyors teszthez, illetve a PCR vizsgálatokhoz. Ez nagyon fontos, hiszen fontos, hogy minél hamarabb differenciálni tudjuk a légúti tüneteket, hogy enyhe náthárról, vagy COVID-fertőzésről van szó, hiszen nyilvánvalóan COVID-fertőzés esetén sokkal szigorúbb infekciókontroll szabályokat kell betartani a pácienseknek, lehetőség szerint el kell vonulni, munkahelyét nem látogathatja, és a tünetek fennállásáig egyfajta házi karanténban kell tartózkodjon. Ehhez viszont nagyon szükséges, hogy lehetőség szerint minél hamarabb a tünetek kezdetét követően egy-két napon belül diagnózis szülessen. Ez nem csak az egyén egészségi állapotja szempontjából meghatározó jelentőségű, hanem a járvány dinamikájának az alakulása szempontjából egyaránt.
Nyilván nem tőlem hallja először a kérdést. Menjek addig dolgozni, amíg csak azt képzelem, hogy lehet, hogy covidos vagyok, és nincs még teszteredményem, vagy nem menjek addig dolgozni? Azért érdekes a kérdés, mert nyilvánvalóan nem mindenki teheti meg, hogy kiveszi magát a munkából.
Tudom, ez nagyon kényelmetlen kérdés, ugyanakkor mindenképpen azt szeretném kérni mindenkitől, hogy amíg légúti tüneteket tapasztal magán, és nincs biztos diagnózis a kezében, addig semmiféleképpen ne látogassa se a munkai, se az egyéb társas közösségeket, hiszen potenciálisan jelenleg minden légúti fertőzés hátterében ott állhat a COVID-fertőzés is.
Mit tegyünk, hogyha a gyermekünk adott egy pozitív tesztet? Ugye most az a rend tűnik működőképesnek, hogy először csinálnak vele egy úgynevezett gyors tesztet, ha az negatív, akkor csinálnak vele egy PCR tesztet, biztos, ami biztos, de ha gyors pozitívat ad, akkor a gyerek covidosnak számol. A család összes tagját fertőzi ilyenkor? Van erre már elég adat, hogy ezt lássák?
Természetesen egy COVID-fertőzött bárkit megfertőzhet. Sajnos még az oltottakat is. Ugyanakkor a jelenlegi szabályok szerint, aki oltott, azokra sokkal enyhébb karanténkötelezettség vonatkozik, sőt, amíg nincsenek tünetei, tulajdonképpen nem is kell karanténkötelezettséggel számolnia. Tehát ha a konkrét példát veszük alapul, ha valakinek a gyermeke COVID-fertőzött, a szülője viszont be van oltva, és nem mutat tüneteket, akkor nyugodtan látogathatja az egyéb közösségeket, munkai közösséget, társadalmi közösséget.
A tünet ilyenkor az enyhe nátha tüneteinek megfelelő tünetegyüttest jelenti. Ha ilyet észlel magán, akkor inkább gondolja azt, hogy ő covidos, és ne menjen közösségbe. Ha ilyet sem észlel magán, akkor pedig gondolhatja azt, hogy nem fertőzés mehet?
Ha leegyszerűsítjük a kérdést, akkor igen, és ezért tisztelettel kérjük a pácienseinket, hogy amíg nincs biztos diagnózis, de vannak tünetek, oltottsági státusztól független módon lehetőség szerint maradjanak otthon.
Az állami ellátásban mennyi idő alatt készülnek el azok a tesztek, aminek a birtokában az ember biztos lehet abban, hogy a kollégáit, a környezetét nem fogja megfertőzni?
Most ez jellemzően még 3-4 nap is lehet, ezért is kezdődtek meg azok a szakmai egyeztetések, hogy a tesztpontok azok szélesebb körben álljanak rendelkezésre, hiszen természetszerűen, amikor a harmadik hullám leszáró ágán már túl voltunk, és egy picit konszolidálódni látszott a járványgörbe, akkor nem volt egész egyszerűen szükség ilyen számú tesztpontra, hiszen nem voltak új fertőzöttek. Most más a helyzet, egyre meredekebb tendenciát mutat a légúti fertőzések emelkedése, aminek hangsúlyozom még egyszer, a legtöbb esetben nem igazolódik mögötte COVID-fertőzés, ugyanakkor a tünetekkel rendelkező páciensek szinte mindegyikét a hatályos eljárásrendek szerint PCR vizsgálat alá kell vessük.
Azt tudják-e már, hogy a tünetek megjelenésétől visszafelé számolva mennyi az az időszak, ami alatt az ember fertőzhetett? Ez azért fontos, mert ha valakinek elég nagy a lelkiismerete, akkor elkezdi értesítgetni az összes abban az időben elért kapcsolatát, hogy vigyázat, számítani lehet arra, hogy fertőzött vagy.
A mögöttünk álló másfél év jellemzően azt tapasztaljuk, hogy a járvány az minden tudományos evidenciát hónapról hónapra és hétről hétre felülír, Úgyhogy exakt választ erre nem fogok tudni mondani, tudományosan megalapozott exakt választ. Sokkal inkább kell támaszkodnunk az empíriára, az a tapasztalásra és a gyakorló orvosi munka során megszerzett tudásra. Jellemzően azt mondhatom, hogy a delta variáns, ami most uralja ugye a fertőzések nagy számát, tehát a jelenlegi fertőzések hátterében szinte kizárólag a delta variáns áll, sokkal fertőző képesebb, egy páciens sokkal több betegnek tudja továbbadni a fertőzést, és valószínűsíthetően akár a lappangási időszak is hosszabb idő lehet. Tehát akár a tünetek megjelenését megelőzően már egy-két héttel is fertőző lehet az adott
egyén. Egy-két hét, itt 4-5 napokról volt szó még az előző időszakban egy másik vírusvariánsnál.
Ezért mondom, hogy ez egy új variáns, egy fertőzőképesebb variáns, tehát tudományos evidenciák erre még nincsenek. Ezekre a kérdésekre jellemzően majd valószínűleg 1-2-3-4 éven belül fog tudni pontos választ adni az orvostudomány.
Ha valakinek van egy tesztje, tipikusan a PCR-PCR tesztet szokták ilyennek mondani, akkor az meddig érvényes? Ha mondjuk a családjában van egy COVID-fertőzött, akit hétfőn detektáltak, ő hétfőn csinálta meg a maga PCR tesztjét, meddig bízhat abban, hogy ő akkor nem COVID-os, hiszen a pozitív mintát adó családtagjával egy légtérben van azóta is.
Ez jelenleg 72 órában van definiálva, ugyanakkor pont a stúdióba jövet hallottam egy tudósítást, miszerint Nyugat-Európa egyes országaiban a járványgörbe felfutása miatt szigorításokat vezetnek be, és ezen szigorítások egy része például a PCR, illetve antigén tesztek érvényesség idejének a lerövidülését jelenti, tehát van olyan nyugat-európai ország, ahol a PCR teszt érvényességét már 24 órára redukálták. Nyilvánvalóan ez majd Magyarországon is a járványadatoktól függő módon felülvizsgálandó.
Elbírja a rendszer azt, hogyha valaki 24 óránként egy PCR tesztet csinál?
Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy 24 óránként kell PCR tesztet csináltatni. Az
elméleti volt a kérdés, mert hogyha valakinek mondjuk a munkahelye azt mondja, hogy már pedig ez egy olyan munkahely, ahol muszáj. Nyilván azt a munkáltató fogja finanszírozni, de van annyi tesztelőhely?
Én úgy gondolom, hogy a tesztek száma az nem állhat ennek a problémának a hátterében. Ugyanakkor sokkal fontosabb lenne azt hangsúlyozni, és itt is meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy talán optimálisabb lenne, hogyha az oltatlanok beoltatnák magukat, és akkor ez a PCR kérdés, ez tulajdonképpen nem is kellene, hogy napirendre kerüljön. Magyarországon nagyon hatékonyan indult az oltási kampány, nagyon szépen haladtunk az átoltottsági adatokat illetően, most viszont egy picit megtorpantunk. Jó lenne ezt az átoltottsági arányt a közeljövőben emelni. Nem csak a PCR vizsgálatok problematikája miatt, hanem össztársadalmi szempontból is ez egy nagyon fontos szempont lenne, hiszen ha nagyobb lenne az átoltottság, akkor egyértelműen azt bizonyítják a nemzetközi adatok, hogy a negyedik hullám is sokkal mérsékeltebb formában futna le Magyarországon is.
Azt látják-e, hogy kik azok, akik nem veszik föl az oltást? Nagy oltási kampányok voltak az iskolákban, van olyan intézmény, ahol 99%-ot közelíti az átoltottság, olyan intézmények is vannak, akik kifejezetten megkövetelik, hogy legyen oltás. Kit nem ér el az oltás?
Jellemzően a fiatalabb korosztályban vannak nagyobb számban a szkeptikusok, ugyanakkor nagyon sok idős is még oltatlan, tehát a 60 év feletti populációban is még közel 400 ezer ember nem rendelkezik védőoltással Magyarországon, és életkorukból kifolyólag is ők azok, akik igazán kockázatnak vannak kitéve a koronavírus fertőzés súlyos lefolyása szempontjából, tehát nagyon fontos lenne ezeket az egyéneket megszólítani, meggyőzni a védőoltás fontosságáról, hiszen egyrészt az ő egyéni egészségük szempontjából is ennek nagyon nagy jelentőség van, másrésztről pedig a korábban ismertetett dolgok miatt, miszerint a járványgörbének a mérsékeltebb lefolyását tudnánk ezáltal elérni.
Mi történik ma egy háziorvosi rendelőben, hogyha valaki magántünetet észlel, felhívja a háziorvosát? Egyáltalán ma már fel tudja hívni, mert volt a járványnak olyan szakasza, amikor annyi volt a meló a rendelőben, hogy nem tudták fölvenni a telefont. Ma már fel tudják?
A telefonos terhelés az jelentősen mérséklődött, ugyanakkor látni kell azt is, hogy a krónikus betegek gondozási folyamatai is újraindultak. Ezért most egyszerre szembesülünk azzal a helyzettel, hogy csörög a telefon is, igaz, hogy mérsékeltebb formában, mint volt az a tavaszi időszakban. Ugyanakkor ott vannak a rendelőben várakozó betegek is, akiket szintén el kell látni. Én úgy gondolom, hogy a kapcsolatfelvétel az nem lehet gátja annak, hogy megkezdődjön egy-egy betegnek az ellátása. Hogyha a telefont azonnal nem is tudják felvenni a kollégáim, számos olyan informatikai megoldást biztosítanak már a praxisok a betegeik számára, hogy fel tudják venni egymással a kapcsolatot. Ez lehet egy e-mail elérhetőség, melyben a beteg, hogyha megadja elérhetőségi adatait, akkor az orvos a számára rendelkezésre álló szabadidő függvényében vissza tudja akár hívni, és fel tudja venni vele a kapcsolatot. Ezt tanácsolom is mindenkinek, hiszen ez az orvosnak is egy tervezhetőbb betegellátást tesz lehetővé.
Az orvos ilyenkor mindenképpen látni akarja az őt tünettel megkereső beteget, vagy a tünetek alapján azt tudja mondani, hogy holnap délután 14 órakor ezen az állomáson tesztidőpontja van. Mi a menetrend?
Koronavírus járványnak talán az egyik legnagyobb vívmánya az volt, hogy a telemedicinális ellátás az törvényi keretet is kapott Magyarországon. Megszületett az a rendeletmódosítás, ami lehetővé tette, hogy a rendelői személyes találkozáson, fizikális vizsgálaton alapuló ellátáson túl a telemedicinális ellátásformák is elismert, jogilag is elismert ellátásként szerepelnek az egészségügyi ellátás mindennapjaiban. Ez lehetővé teszi azt, hogy egy-egy légúti beteg, hogyha jelentkezik, akár telefonon, és nagyon enyhék a tünetek, nincs semmilyen olyan alarmírozó jel, ami miatt az orvos mindenféleképpen fizikai vizsgálatra tartana igényt, akkor akár ez egy telefonos tanácsadás is lehet. De ennek a beszélgetésnek lehet a kimenetele, akár egy koronavírus teszt elvégzése is. Ez mindig az adott szituáció függvénye, milyen tünetekkel rendelkezik a páciens, milyen az oltottsági státusza, és milyen egyéb panaszokkal rendelkezik.
Általában a páciensek kérik azt, hogy tesztelhessenek, vagy inkább igyekeznek elkerülni azt, hogy tesztelhessenek?
Ez egy jogos és fontos kérdés. Azáltal, hogy a tesztek jelenleg még nem állnak olyan széles körben rendelkezésre az oltópontokon, ezért azt tapasztaljuk, hogy legtöbben elkerülő magatartást folytatnak, és ez természetszerűen így nincs rendjén, hiszen ez abnak a veszélyét hordozza magában, hogy a járványgörbe egy meredekebb felfutást fog követni az elkövetkező hetekben. De nagyon fontos lenne azt megérteni a kedves betegeknek, hogy ez a tesztelés, ez nagyon fontos differenciál diagnosztikai szempontból, hiszen az oltottsági státusz, illetve a enyhe tünetek, azok nem feltétlenül jelentik azt, hogy ne állna egy-egy megbetegedés hátterébe koronavírus fertőzés. És úgy gondolom, hogy jelenleg is az a legfontosabb, hogy ezeket az egyéneket kiszűrjük, és kiemeljük a társadalmi közösségből.
Telemedicina eszközeivel az orvos képes azt megállapítani, hogy kinél van szükség mindenképpen tesztre?
A telemedicina eszközei azok nem feltétlenül erre alkalmasak. A telemedicina az tulajdonképpen a súlyosabb állapotú betegeknek az ellátását segít differenciálni. Gondolok itt például egy videokonzultáció biztosításának a lehetőségére, amikor az orvos tulajdonképpen meg tudja figyelni a beteg állapotát.
Hogy légzik? Milyen színű az ajka? Ilyesmiket.
Így van. Ezek nagyon fontos diagnosztikai jelek, és nagyon-nagyon sokat segít annak a döntésnek a tisztázásában, hogy szükség van-e rendelői vizsgálatra, vagy telefonos tanácsadásban is elegendő részesíteni az adott pácienst.
A gyakorlat szerint az orvost tünettel a telefonon megkereső páciensek jelentős része tesztelésre kerül? Magyarán elküldi az orvos őket tesztelni?
Csak a legnagyobb reménnyel vagyok afelé, hogy elküldik a kollégáim tesztelni ezeket a pácienseket, hiszen ez alapvető fontosságú lenne. Ugyanakkor, mint korábban is említettem, felvettük a kapcsolatot az egészségügyi minisztériummal, illetve az országos mentőszolgálattal is, meg a Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával vizsgáljuk meg azt, hogy a korábbi ellátásrend, a tesztelési ellátásrend, az egyéb járványügyi eljárásrendek felülvizsgálandók-e, és szükségesen minden légúti beteg esetében PCR vizsgálat elrendeléséről is dönteni.
Tehát ma még akkor ezek szerint nincs olyan szabály, ami az orvost arra kötelezné, hogyha tünetes beteggel találkozik, akkor automatikusan küldje el tesztelni.
De éppen hogy van, hiszen a jelenlegi eljárásrend úgy szól, ha valaki COVID-ra szuszpekt, tehát COVID-ra hajazó tünetekkel rendelkezik, akkor szükséges elrendelni ezt a vizsgálatot. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a enyhe náthás tünetek hátterében azért javarészt most még nem igazolódik a COVID-fertőzés. Ezért kérdés, hogy ezeket a betegeket elegendő lenne otthon elkülöníteni, és a tünetek megszűnéséig otthonukban megfigyelni, vagy feltétlenül indokolt-e a COVID vizsgálat elrendelése. Nem vagyok benne biztos, hogy az, ezért ezeket a szabályokat mindenképpen a közeljövőben felül kell vizsgálni.
De józan paraszti észre gondolva nyilvánvalóan szükséges volna tesztelni, hiszen az adna egy bizonyítékot arra, hogy COVID-fertőzött vagy nem COVID-fertőzött. Ha viszont az otthonában van és nincs karanténban, mert mozoghat, akkor senki nem fogja tudni, hogy fertőz vagy nem fertőz. Hiszen nem tudjuk, hogy beteg vagy nem beteg.
Igen, másrésztről viszont, ha veszünk egy oltott betegnek a példáját, aki a koronavírus fertőzésnek az enyhe tüneteit mutatja, azaz enyhe náthás megbetegedésben szenved, akkor az ő esetében elképzelhetőnek tartom azt, hogy elegendő lenne egy házi karantén előírás a tünetek megszűnéséig, hiszen annak ellenére, hogy ő fertőző, a családtagjai, hogyha megfelelő oltottsági státusszal rendelkeznek, akkor az ő számukra nincs karantén kötelezettség, tehát látogathatják a társadalmi közösségeket, a munkahelyet, tehát nem feltétlenül tartom szükségesnek azt, hogy egy oltott, enyhe tüneteket mutató páciens PCR vizsgálat alá vessünk.
Van-e arról elegendő tapasztalat, hogy a zárt munkahelyi közösségekben egy jól átoltott közösségben, gyere, ahol mindenkinek megvan már a dupla oltása, vagy az egy dózisúból az egy, ott terjedhet-e a delta variáns, vagy nem terjedhet?
Sajnos azt tapasztaljuk, hogy terjedhet. Tehát az oltás megléte, az nem zárja ki a vírus fertőzésének a terjedését. Ugyanakkor az egyértelműen tapasztaljuk, hogy a súlyos kórházi kezelést igénylő esetektől megvéd az oltást.
Jó arányban?
Nagyon-nagyon jó arányban. Extrém ritka az, hogy valaki megfelelő oltottsági státusz mellett súlyos tünetekkel kerül kórházba.
Tehát, hogyha egy közösség el tudta érni azt, hogy az átoltottsága teljes legyen, akkor kicsit leegyszerűsítve, de tulajdonképpen nyugodt lehet abból a szempontból, hogy onnan kórházba nem fognak kerülni emberek.
Nagyon nagy valószínűséggel nem. A megbetegedéstől nem véd teljes körűen, ugyanakkor a súlyos lefolyástól mindenképpen.
Kik jelentkeztek az egyéb ellátásokra, amikor már arra lehetőség nyílt? Magyarán milyen betegségtípusok maradtak nagyrészt ellátatlanul a járvány eddigi hullámaiban?
Semmiképpen nem mondanám, hogy ellátatlanul maradtak ezek a betegcsoportok, hiszen velük azért folyamatos volt a kapcsolat. Nem is feltétlenül rendelői megjelenéssel járó kapcsolatot jelentett, de a távkonzultációt ezt folyamatosan biztosítottuk a számukra is. Számos olyan megoldás volt, amivel például a magas vérnyomás betegségben szenvedők vérnyomás értékeit monitoroztuk, figyeltük a járvány idején is. Elektronikus vérnyomás naplókat küldtek a betegek. Cukorbetegeink elektronikus vércukor naplókat küldtek. Be tudtunk avatkozni, ha szükséges volt. Terápiás módosításokat tudtunk ezen a csatornán keresztül végrehajtani. Ugyanakkor természetesen szükségszerű volt, hogy ezek a betegek előbb-utóbb a rendelőben is megvizsgálásra kerüljenek, úgynevezett fizikális vizsgálat alá essenek, meghallgassuk a tüdejüket, ráhallgassunk a szívükre, és történjen egy-egy rendelői vérnyomás kiértékelés is. Hát leginkább a legnagyobb betegség terhet jelentő, népbetegségnek számító betegcsoportok jelentek most meg ellátásra, gondozási szükségleteiknek a kielégítésére, cukorbetegek, krónikus szívérendszeri megbetegedésben szenvedők, magas vérnyomás betegségben szenvedő betegek, úgy most van feladat bőven a házi orvosi praxisokban.
Van-e elég adatuk ahhoz, hogy azt lássák, hogy az állapotuk mennyit romlott ez idő alatt? És van-e az állapotukban visszafordíthatatlan romlás?
Én úgy gondolom, hogy erre a kérdésre szintén évek múlva kapjuk majd meg a választ, amikor olyan visszatekintő tanulmányok készülnek, amik ezt az állapotot felmérik, a kiindulási és a végállapothoz képest tudják összehasonlítani ezeket a szempontokat, az egészségi állapotnak a változását. Egy ilyen tanulmány elkészítéséhez évek kellenek, úgyhogy talán egy pár év múlva lehet erről egy pontosabb képet kapni majd.
Marad a járvány alatt beindított telemedicinális eszközökből valami arra az időre is, amikor nem lesz járvány?
Én úgy gondolom, hogy igen, és ez nagyon jó, hiszen ez egyfajta tervezhető ellátást tesz lehetővé. Nagyon sok esetben az orvos számára is kényelmesebb, ugyanakkor nem elhanyagolható szempont, hogy a beteg számára is egyértelmű előnyökkel jár. Sokkal hozzáférhetőbbé válik az ellátás, sokkal hamarabb eléri a házi orvost ezeken a csatornákon, és sokszor sokkal exaktabb módon kap egy-egy terápiás tanácsot, akár leírva, akár bármilyen más csatornán keresztül.
De bíznak a betegek ebben? Azt elképzelem, hogy mondjuk egy otthoni vérnyomásmérőmben nem feltétlenül bízom annyira, mint a rendelőben lévő vérnyomásmérőben. Kompatibilitási problémák is lehetnek a saját eszközeim, meg a csatorna között. Bízunk benne?
Én úgy gondolom, hogy ezekben feltétlenül kell bízni, ez egy nagyon jó minőségű eszközök, amik már elérhetők a lakosság számára is. Ha pont ezzel a példával ért szerkesztő úr, akkor engedje meg, hogy röviden bemutassam például a Magyar Hipertónia Társaság 2018-as legfrissebb szakmai ajánlását, ami már egyértelműen priorizálja az otthoni vérnyomás értékeknek a figyelembevételét a rendelői vérnyomás értékek mellett. Tehát ez a szakmai ajánlás, ez már tulajdonképpen egyenértékűnek, sőt a kettőt együtt tartja a diagnózis felállítása szempontjából elfogadottnak, úgyhogy ennek egyértelműen nagy jelentősége lesz a jövőben is.
Magyarán azokat az eszközöket, amiket mi otthon használunk, azokat az orvos egy valid eszköznek fogadja el?
Igen. Zajlanak már olyan telemedicinális fejlesztések is, olyan applikációk is, amik lehetővé teszik azt, hogy egy Bluetooth kapcsolaton keresztül ez az adott eszköz kommunikáljon a páciens mobiltelefonjával, a mobiltelefon pedig ezeket az adatokat beküldje a házi orvosnak a medikai szoftverébe, és így egy exakt képet kap arról, hogy az elmúlt időszakban az adott beteg milyen vérnyomás értékekkel rendelkezett otthoni körülmények között.
És a házi orvosok eszközei alkalmasak erre? Tehát olyan mennyiségű adatot képesek fogadni, tárolni, rendszerezni, hozzáférhetővé tenni?
Aktív egyeztetések kezdődtek meg az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér rendszerfejlesztőivel, és reményeink szerint 1-2 hónapon belül eljutunk oda, hogy ezek az adatok struktúrált módon meg tudnak jelenni a házi orvosi szoftverekben.
És tudom, hogy nem feltétlenül orvosi kérdés, de a géppark fejlesztésére lesz forrásuk, mert itt mindig az amortizáció szokott kérdés lenni, hogy egy gépet megvenni, az egyszer kell kifizetni, de egy számítógép az 2-3 évig van a toppon, utána azt cserélni kell.
Géppark fejlesztésére most rendelkezésre állnak Európai Uniós források. Egyrésztről az EFOP pályázat keretén belül egy 25 milliárd forintos eszközfejlesztés indul a közeljövőben házi orvosi praxisok eszközfejlesztésére, valamint a helyreállítási alapból jövő év elején egy közel 70 milliárd forintos keretösszegből szintén lehetőség lesz alapellátó praxisok infrastruktúrális fejlesztésére.
Említette, hogy nagyon fontos volna, hogy az oltás folytatódjon, mert ez a megoldás. Mi a szerepük most a házi orvosoknak az oltásokban? Mert ezt nem csak a házi orvosok csinálták az első hullámokban.
Tudni kell, hogy a házi orvosoknak a legbensőségesebb a kapcsolatuk az egészségügyi ellátórendszeren belül a betegekkel. Ez értelemszerű. Házi orvos az a személy, aki tulajdonképpen a beteg születésétől a haláláig gyakran végig kíséri a családok egészségi állapotának a alakulását. Házi orvos felé vannak a legnagyobb bizalommal a betegek, ez több nemzetközi és hazai felmérés is igazolja, hogy az úgynevezett bizalmi index még mindig a házi orvosok felé a legnagyobb.
Mindig magától is értetődik, hiszen vele találkozunk.
Így van, ez egyben viszont egy óriási felelősséggel is jár, hiszen a házi orvos kezében van a probléma megoldásának a kulcsa. A házi orvos lehet az a személy, aki releváns szakmai információkkal tudja ellátni a betegeket, és meg tudja őket győzni a védőoltás fontosságáról. El tudja oszlatni azokat a félelmeket, amik a különböző vakcinatípusokkal szemben fennállnak.
Hogy csinálják? Felhívják azokat a betegeiket, akikről látják, hogy még nincs oltásuk?
Erről szó volt, ugye a 60 év felettiek oltási kampánya az elindult augusztusban, és ebbe a folyamatba segítettek orvostanhallgatók is. Jó magam úgy gondolom, hogy ez is lehet egy eszköz, ugyanakkor talán sokkal fontosabb lehet a mindennapi orvosbeteg találkozások során, tulajdonképpen az anamnézis felvétele során kitérni az oltottsági státuszra. És amennyiben az adott házi orvos kolléga úgy észleli, hogy a mellette ülő páciens, akinek éppen megmérte a vérnyomását, még nincs beoltva, akkor meg kell próbálni őt meggyőzni a védőoltás fontosságáról.
Hogy érzékeli ezt a házi orvos? Amikor beüti az adatait, akkor kigyúl egy vörös sáv a számítógépén, és látja, hogy nincs beoltva. Így működik?
Vannak ilyen szoftverek is, ezek a leginnovatívabb szoftverek, amik már úgynevezett ilyen döntéstámogatási mechanizmusokkal vannak felruházva. Nem minden szoftver ilyen még, ez irányba is elkezdődtek már egyébként a fejlesztések, és megvan a szakma részéről az az igény, hogy ezek a döntéstámogató mechanizmusok minden házi orvosi szoftverbe homogén módon hozzáférhetőek legyenek. Ugyanakkor azok a szoftverek, amelyek ezt a döntéstámogatást nem tudják biztosítani, ott egész egyszerűen a házi orvosnak az anamnézis, ez az a kórelőzmény felvételére kell, hogy hagyatkozzon. Ez a fizikális orvosi munkának az alapvető része az anamnézis felvétel, és az anamnézis felvételnek a betegségek meglétén túl ki kell térnie egész egyszerűen az oltottsági státuszra is.
Kórelőzményt, amikor kikérdezik.
Be van-e oltva? Nincs beoltva.
Alkalmas a házi orvosi rendszer gyors oltásra? Tehát például azt mondja, hogy nincs oltva, de sikerül meggyőznie. Akkor hát a mögé tud nyúlni? Ki tudja venni a hűtőből a megfelelő oltást?
Azért nem olyan egyszerű ez a kérdés, mert a különböző oltóanyag típusoknak más-más logisztikai körülményei vannak. Tudjuk ugye, hogy van olyan védőoltás, ami egyes kiszerelésben van forgalomban, de a legtöbb védőoltásból 6, illetve 10 védőoltást kell kinyerni.
De pazarolni nem lehet. Magyarán az nem lehet, hogy egyet kinyer belőle, utána többit ott hagyja.
Nem, mert ez rövid időn belül megromlik, és meg kell semmisíteni. Ezért az a gyakorlat a házi orvosi praxisokban, hogy egy-egy oltási napot szerveznek, amikor van annyi oltandó, hogy egy ampullát optimálisan fel lehet használni, illetve a másik lehetőség, hogy az online időpont foglalásnak a lehetőségét preferálják, ajánlják a pácienseknek. Az est.gov.hu felületen tulajdonképpen mindenki máról holnapra valamelyik kórházi oltóponton hozzájut valamelyik oltóanyaghoz, melyet szeretne.
A házi orvos a saját pácienseit oltatja, vagy ha én az ország valamelyik részén járok, és ott ér az ihlet, hogy engem most már végleg meggyőztek, akkor bármelyik házi orvoshoz bemehetek? Vagy keresek egy oltópontot?
Főszabály szerint a házi orvos a saját betegét oldhatja, hiszen a saját betegével kapcsolatban rendelkezik azokkal a szükséges kórelőzményi adatokkal, mely alapján el tudja dönteni, hogy az adott személy egyáltalán oldható-e. Akik távol élnek a házi orvosuktól, számukra javasoljuk az online időpont foglaló alkalmazását.
Mivel oltanak most a házi orvosok? Azért kérdezem, mert az első hullámokban többféle oltóanyaggal vakcinálták a társadalmat, és nyilván van arra szabály, hogy mire, mit lehet adni harmadik, vagy egy dózisunknál második oltásként.
Ez tulajdonképpen egy előzetes igényfelmérést követően dől el ez a kérdés. Minden vakcinatípus, a Sputnik vakcináját kivéve hozzáférhető elvileg a házi orvosi praxisokban is. Tehát a házi orvosi praxisban, ha van igény egy adott oltóanyagra olyan kellő számban, hogy gazdaságosan fel lehessen használni egy ampullát, akkor a házi orvosi szolgáltató a megyei védelmi bizottságtól meg tudja rendelni ezt az ampullát, és az oltási napra, amikor megszervezte a betegeknek az oltását, ezt tulajdonképpen fel is tudja használni. A Sputnik vakcinája az más, ott olyan különböző logisztikai körülmények vannak, melyek nem teszik lehetővé a házi orvosi praxisokban történő felhasználást. Ezért ezek az oltóanyagok csak kórházi oltópontokon érhetőek el.
Arra van-e valamilyen képlet, hogy mondjuk a Sputnikra mit lehet adni? mRNA-s típusú vakcinára mit lehet adni?
Van erre egy szakmai ajánlás, sőt, több szakmai ajánlás van ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor a védőoltás természetéből adódóan én úgy gondolom, hogy ezt nem kell ilyen merev szabályok közé szorítani. Itt tulajdonképpen az immunrendszernek az emlékeztetéséről van szó. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott iránymutatás a heterológ vakcinációt preferálja, tehát az alapimmunizálástól eltérő oltóanyaggal történő ismétlőoltást. Ugyanakkor ha orvosszakmai szemüvegen keresztül nézem ezt a kérdést, én úgy gondolom, hogy a homológ vakcinával sem ártunk. Tehát tulajdonképpen ez egy ajánlás, egy iránymutatás, de nem egy kötelezően követendő szabály.
A homológ vakcina az azt jelenti, hogy ugyanarra ugyanazt.
Így van, így van.
Annak látják-e értelmét, hogy az oltott ember utána időközönként ellenanyag szinteket méressen magának, és abból vonjon le következtetést arra, hogy ő mennyire veszélyeztetett abban az időpillanatban.
Én úgy gondolom, hogy ennek nincs relevanciája. Ezt a nemzetközi példák is kezdik egyértelműen bizonyítani. Ugye Magyarországon a Sinopharm vakcinával kapcsolatban voltak kétségek, és ki is jöttek olyan tanulmányok, amelyek a Sinopharm vakcinával oltott személyek esetében alacsonyabb ellenanyag szintet mutattak. Ugyanakkor a múlt héten egy nemzetközi cikkben olvastam egy összehasonlító elemzést, miszerint az Egyesült Arab Emirátusokban, ahol kizárólag Sinopharm vakcinát használtak a közelmúltban, ott egyenletes, szép, lapos a járványgörbe. Ezzel ellenkezőleg Izraelben, ahol kizárólag a Pfizer vakcina volt a preferált, ott pedig meredeken emelkedik az esetszám. Hogy ennek a hátterében pontosan mi áll, ezt természetesen még nem tudhatjuk. Ez is egy olyan kérdés, amire talán majd évek múlva fog tudni a tudomány választ adni. Ugyanakkor az egyértelműen látszik, hogy nem feltétlenül rossz választás a Sinopharm vakcinával történő oltás.
Arra van-e már elég adat, hogy következtetést lehessen levonni arra, hogy kinek van masszívabb védelme, a vakcinált, tehát az oltásokat felvett embernek, vagy annak, aki átesett az oltáson, esetleg annak, aki át is esett a betegségen, meg fel is vette az oltást?
Ez utóbbi csoport rendelkezik egyértelműen a legerősebb védelemmel, ezért is javasoljuk azt azoknak is, akik már átestek a fertőzésen, hogy ők is mindenféleképpen éljenek a védőoltást nyújtotta védelemmel.
További kérdés, mikor kell felvenni az úgynevezett emlékeztető oltást? Az eredeti második vagy egy dózisúnál az első oltás felvétele után?
Erre is egy ajánlás van, de ez sem egy kőbevésett szabály. Ez az ajánlás, ez 4 hónapot definiál a harmadik, illetve második ismétlő oltás felvételére. Ugyanakkor természetesen ettől is el lehet térni. Ha szabad azt mondani, akkor én sokkal fontosabbnak tartom a harmadik védőoltás felvételén túl azt, hogy az a 3 millió ember, aki még nem részesült semmilyen védőoltásban, ők minél hamarabb legalább az alapimmunizálást megkapják.
Eljöhet ez az időpillanat, amikor az oltottak lényegében védettek, és egy járvány a oltatlanok körében fog tombolni Magyarországon?
Én úgy gondolom, hogy erre reális veszély van, és ha ez bekövetkezik, akkor az oltatlan populáció az valós életveszélynek van kitéve. Erre egyértelműen rá világítanak a nemzetközi adatok is, és sajnos már a saját praxisomból is tudok olyan példát hozni, hogy egy oltatlan páciensem, a múlt héten súlyos kétoldali tüdőgyulladással került kórházba, míg az oltott pácienseimnek a nagy része valóban enyhe lefolyású megbetegedést mutatott.
Egészségi állapot, fittség, életkor az oltatlanoknál semmit se számít? Ugyanúgy veszélyes a delta variáns?
Ez nem csak a delta variáns esetében van így sajnos, hanem a korábbi variánsok sem válogattak sajnos, és egészségi állapottól független módon is megdöbbentő módon fit, egészséges fiatal emberek kerültek súlyos állapotban kórházba, és sajnos ezen betegcsoportok közül sokan fatális kimenetelt szenvedtek el.
Van-e arról információjuk már, hogy Magyarországon elkezdődhet-e a gyerekek oltása? Tehát a 10 év alattiak oltása szomszédos országokban, egyben talán Szlovákiában nekiálltak az 5-10 éves korosztály oltásának?
Elkezdődtek természetesen erről is a szakmai egyeztetések, tehát nyilvánvalóan az oltási programmal mindenféleképpen a nyugati nemzetközi trendeket mi is szeretnénk követni, ha rendelkezésre állnak majd ezek a védőoltások, illetve az Európai Gyógyszerügynökség is zöld zászlót ad ennek, akkor természetesen Magyarországon is úgy gondolom, hogy a fiatalabb korosztály oltását is meg kell kezdeni.
Ezek nagyon más oltások lesznek, mint amit a felnőtteknek adnak, vagy a dózis lesz kisebb, vagy más vívőanyaga van? Hogy kell elképzelni egy gyerekeknek szánt oltást, a felnőtteknek szánt oltásokhoz képest?
Legjobb tudomásom szerint a vívőanyagban módosítás nem lesz, dózis különbség lesz természetesen.
És ez az 5 meg a 10 évesek között nagyjából ugyanaz a dózis adható? Ugye egy 5 éves gyerek súlya az fele egy 10 éves gyerek súlyának, de hát két gyerek, nincs két egyforma gyerek.
Igen, ez az influenza oltás esetén is nagyjából hasonló, tehát tulajdonképpen ott sincs évekre lebontott dózismennyiség, hanem van egy kiskorúnak szánt dózismennyiség, ami nagyjából a fele a felnőtt, illetve a fiatal gyermekek dózisának. Tehát erre lehet számítani a az mRNA-s típusú vakcinák esetében is.
Látják-e, hogy milyen lesz idén az influenza járvány? Mert tavaly azt mondta a házi orvos, hogy nem nagyon lesz itt influenza járvány, mert úgy látja, hogy mindenki szerencsésen tartja a korlátozó szabályokat, távolságot tartunk, meg maszkot hordunk, és igaza lett, nem volt tavaly influenza járvány.
Nagyon jó, hogy rákérdezett, szerkesztő úr. Ez foglalkoztatja most leginkább a szakmai közvéleményt is. Ugye avval kezdtük a megbetegedést, hogy visszatértek azok a légúti ágensek, azok a légúti kórokozók, amik tavaly tulajdonképpen eltűntek, vagy elenyésző számban fordultak elő. Szakmai izgalommal várjuk azt, hogy mi lesz az influenza esetében, hiszen kimondhatjuk, hogy tavaly nem volt influenza járvány. Sem a déli, sem az északi féltekén. Most teljesen más a helyzet, lazábbak a maszkviselési szabályok, lazábbak a társadalmi távolságtartási szabályok, megjelentek az egyéb légúti közösségi vírusok. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz az influenzával. Jó magam, azt prognosztizálom, hogy idén lesz influenza járvány is, ezért feltehetően az influenzeni védőoltás beadását is preferálni fogjuk.
De milyen védőoltást, ha tavaly semmelyik féltekén nem volt influenza járvány, honnan szekvenálták azt a vírust, amiből egy oltást lehet előállítani a végén?
Ez nagyon jó kérdés, ez szakmai köröket is foglalkoztatja ez a kérdés. Valószínűleg egy empirikus megközelítést fog igényelni ez a kérdés.
Tehát megnézik, hogy mi pusztít, és gyorsan előállítani rá?
Veszik az elmúlt évek tapasztalatait, melyik vírustörzsek domináltak, és ebből próbálnak egy olyan oltóanyagot előállítani, amely a legszélesebb köröknek védelmet fog nyújtani.
Mikor kell elkezdeni? Az influenza elleni oltásra azt szokták mondani, hogy nem akkor, amikor tombol a járvány, hanem lehetőleg előtte, amikor már tudjuk, hogy jön.
Pár héten belül meg kell kezdeni az influenza elleni vakcinák beadását. Legjobb tudomásom szerint az oltóanyag egyébként már megvan rendelve, tehát október vége környékén már rendelkezésre áll a házi orvosi praxisokban.
Influenza elleni oltás, koronavírus elleni oltás semmiféleképpen nem üti egymást? Tehát nem. Akár még egy napon is lehet?
Nem. Ezzel kapcsolatban már vannak tapasztalatok. Egy napon semmiféleképpen nem lehet, tehát minden védőoltás beadása között azért el kell tennie legalább 2 hétnek, tehát egy napon nem lehet ezeket az oltásokat beadni. Ugyanakkor az egyértelmű, hogy az oltások azok nem ütik egymást, úgymond, tehát nyugodtan be lehet adatni az influenzeni védőoltást és a koronavírus elleni védőoltást.
Legfeljebb, ha van oltási mellékhatás, akkor kétszer leszünk tőle egy kicsit rosszabbul. De semmi más bajunk nem lehet tőle.
Így van.
Nem is erősíti, nem is gyengíti egymás hatását a két oltást, tehát nincs ilyen összefüggés?
Azzal kapcsolatban már vannak külföldi vizsgálati eredmények, hogy az influenzeni védőoltás beadása talán még potenciálozhatja egy kicsit az immunrendszert, és hatékonyabbá teheti az immunrendszer felkészültségét, akár a koronavírus elleni fertőzés ellen is.
Milyen tapasztalataik vannak a koronavírus fertőzésen átesett betegek egészségi állapotával kapcsolatban? Magyarán hogy vannak?
Sajnos az úgynevezett post-covid-szindróma széles tömegeket sújt. Akár hónap, sőt most már van egy éves tapasztalat is, megmaradnak olyan kellemetlen tünetek, amik a mindennapi életükre súlyos hatással van. Az általános teljesítőképességük csökken, különböző neurológiai, kardiológiai problémákkal küzdenek, és számos esetben pszichiátriai problémákat is okoz.
Gyerekeknél, akikre különösen kell, hogy vigyázzunk egy COVID-fertőzés után, milyen tipikus tünetek vannak, amikor post-COVID szindrómára, betegségre kell gyanakodnunk, és orvoshoz kell vele menni?
Gyerekek esetében még nem rendelkezünk ilyen széles körű tapasztalattal, hiszen jellemzően az eddigi járvány hullámok azért megkímélték a gyermekeket. Tehát nem tudjuk, hogy a gyermekek esetében milyen post-covid tünetekre kell majd számítanunk. Ezért is preferáljuk azoknak a szkeptikus szülőknek a gyermekek oltását is, akik különböző oltási reakcióktól, szövődményektől tartanak. Avval próbálunk érvelni, hogy a koronavírus fertőzésnek a lefolyásával kapcsolatban még nincsenek tapasztalatok, ugyanakkor a vakcinákkal kapcsolatban azért már vannak tapasztalataink, tehát próbáljuk afelé terelni a kétkedőknek a gondolatait, hogy egy koronavírus fertőzés lefolyása, illetve egy post-covid-szindróma sokkal súlyosabb problémát okozhat a gyermekek körében is, mint a maga az oltási reakció.
Gyerekeknél is ajánlják az influenza elleni oltást is?
Természetesen igen.
Van itt valami értelmes sorrend, ugye? Ha még egyiket sem vette fel, akkor melyikkel kezdje? A Covid-dal, vagy az influenzával, vagy mindegy, vagy amit veszélyesebb, de gondolom, nyilván a Covid?
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen a Covid elleni védőoltással kell kezdeni, hiszen egyértelmű az, hogy a Covid ez sokkal nagyobb számban betegíti meg a betegeket, illetve sokkal nagyobb az esélye is a súlyos lefolyású megbetegedésnek.
Van arról információjuk, amit az előbb már itt kérdeztem, hogy körülbelül mikor lehet nálunk a 10 év alatti gyerekeket oltani? Kell, állami döntés kell hozzá, európai egészségügyi hatósági döntés kell hozzá.
Nem szeretnék semmiképpen egy üveggömbbe nézni, de én úgy gondolom, hogy erre akár már az idei év végén, december környékén is sor kerülhet. Ez az egészségügyi hatóságok munkájától is függ ez a kérdés.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Békási Szabolcs országos kollegiális vezetőházi orvos volt az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.